Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák, bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édes atyánk, magasztalunk téged, hogy most is együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük neked, Urunk, a délelőtti Isten tiszteleteket. Hálásak vagyunk a fiatalokért, akik eljöttek abban a nagy számban, hogy énekszóval magasztaljanak téged. Köszönjük a délelőtti üzenetet, amellyel megtaláltad szívünket. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy az elköteleződésben akarsz bennünket megerősíteni. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz minket, hiszen valóban nagyon erősen csábít a világ, és nagyon sok esetben alig-alig látszik a különbség keresztény és nem keresztény között. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket, hogy bárhol megjelenünk, bárhol látnak bennünket, érezhető, látható lehessen rajtunk keresztül az a békesség, amelyet csak te tudsz megadni. Hadd lehessen tapasztalható, hogy mi krisztusi emberek vagyunk. Így könyörgünk, Urunk, most is, ezen az Isten tiszteleten, te vezesd a mi gondolatainkat, a te ígéden keresztül. Köszönjük, hogy Rút könyvét heteken keresztül tanulmányozhattuk, és most, hogy elérkeztünk a végéhez, add, Urunk, hogy az ige tovább élhessen és dolgozhasson a mi szívünkben. Segíts nekünk, hogy ez a szép történet mi bennünk, a saját életünkben, a családunkban folytatódhasson. Hogy gyönyörködhess te is bennünk, és a mi környezetünk is, hívő, engedelmes, hozzád méltó élettel. Könyörgünk, hallgass meg bennünket, és így légy közöttünk a te szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Rút könyve 4. fejezetéből, annak minden verséből. Boáz odament a városkapuhoz, és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta: kerülj erre, ülj le ide, atyám fia. Az odament és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta: üljetek ide. És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak: a Moáb mezejéről visszatért Naomi el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom és megmondom, vedd meg az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald, de ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam, mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt: vállalom. De Boáz ezt mondta: amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre ezt felelte a közeli rokon: azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek: ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Mahlóné volt. Sőt, a moábi Rútot, Mahlón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve atya fiai közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt, tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efratában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Elvette tehát Boáz Rútot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak: áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója és gondviselőd öregkorodban, hiszen menyet szülte őt, aki szeret téged és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette és dajkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Óbednek. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Ezek Perec utódai. Perec nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Naksont, Nakson nemzette Szalmont, Szalmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Obedet, Obed nemzette Isait, Isai pedig Dávidot. Kedves testvérek, a legutóbb ott fejeztük be a történetet, hogy Rút, ez a moábita nő, amikor visszajött az ő anyósával, Naomival, azt a tanácsot kapta az ő anyósától, hogy menjen oda a szérűn Boázhoz, és feküdjön a lábaihoz, este, éjszaka. És láttuk azt, hogy megbeszéltük, ez nem paráznaságra való felbújtás volt, ez nem egy női praktika volt, hanem nagyon is szent elhatározás, látás Istentől, amikor is látta Naomi, hogy itt Isten munkálkodik ebben a helyzetben, és azt mondta, hogy mondd meg ennek a hívő izraelita férfinak, legyél a gondviselőm, legyél a férjem, legyél a támaszom, én pedig leszek a te segítséged. Innen folytatódik a történet, mégpedig úgy, hogy reggel, azon a napon reggel felkelt Boáz szérűről, és elment a városba, de nem ment haza a lakásába, hanem a város kapujában megállt, leült. Tulajdonképpen itt folytak a fontos dolgok, itt történtek meg sokszor az ítélkezések is, itt hoztak döntéseket akár peres ügyekben is. Vének, olyanok, akik elöljárói voltak a népnek, mindig találhatók voltak ezen a részen. Azért ült le ide Boáz, mert tudta, hogy neki fontos elintézni való dolga van, de azért is, mert tudta, hogy annak a másik, közelebbi rokonnak erre kell majd eljönnie. Hiszen az aratás most ér véget, és valószínűleg ő is vagy most jön a mezőről be a városba, vagy pedig most fog majd még oda kimenni, szétnézni. És emlékszünk talán még rá, hogy miért is volt annyira fontos, annyira lényeges ez az úgynevezett közelebbi rokon. Hiszen egymásba szeretett az idők során Rút és Boáz, és láthattuk azt, hogy ezt Isten is munkálta az ő szívükben, de ott volt az Isten törvénye szerint egy közelebbi rokon, akinek joga, és hogy teljesen világos legyen minden, kötelessége is volt, hogy feleségül vegye Rútot. Hiszen azzal, hogy ő özvegyen maradt, azzal, hogy Naominak meghalt a férje, és meghalt mind a két fia úgy, hogy nem születtek gyermekek, ez azt jelenti, hogy az a család kihal. Az a nemzetség kihal. És Isten törvénybe adta azt, hogy ha ilyen előfordul, akkor valamelyik rokonnak kötelessége feleségül venni az özvegyet, és utódot támasztani, hogy az a név megmaradjon. Tehát nem is magáról nevezte el azt, hanem az elhunytról. Az elhunyt nevét kellett, hogy tovább vigye az első születendő fiúgyermek. A törvény szerint, Isten törvénye szerint tehát volt egy közelebbi rokon, akinek lehetősége és egyben kötelessége volt, hogy feleségül vegye Rútot. Maga mellé vett Boáz itt ezen a reggelen 10 vént, így összesen már 12-en voltak együtt, tudjuk, ez egy nagyon fontos bibliai szám a rokonnal együtt. Jön a rokon, és elmondja neki, hogy mi a helyzet, azt mondja, meg kellene venni Naominak a földjét. Itt meg kell állni egy picit, mert ez azt jelenti, hogy Naominak, ennek az özvegyasszonynak volt földje a férje lévén, csak az volt a bökkenő, hogy nem volt, aki megművelje. Nyilván parlagon nem akarták hagyni, nem is lett volna annak semmi értelme, minden bizonnyal kiadták haszonbérletbe ezt a földet. És most meg kellett volna vásárolni, vissza kellett volna vásárolni ezt a földet, ez volt a cél, csak ki fogja ezt megtenni. Azt mondja Boáz ennek a rokonnak, nézd, itt van Naomi, a földjét meg kellene vásárolni, te vagy a legközelebbi rokon. Megveszed-e? Ha igen, mondd meg. Ha nem, akkor azt is, mert majd én akkor megvásárolom. És a rokon nagyon könnyen örömmel ráállt. Meglátta benne az üzletet. Azt mondta, hogy ne kellene nekem a pénz, hogy ne kellene nekem a föld. Ebből nagyon hamar nekem igazi profitom lesz. A föld volt az érték, meg az állatok. Tudta, hogy növelheti a saját maga vagyonát, gazdagságát ezzel, minden bizonnyal nem túl nagy áron tudta volna megvásárolni ezt a földet. És ez az a pont, ahol mindnyájan megrémülnénk, hogyha még sohasem hallottuk vagy olvastuk volna ezt a bibliai történetet. Hiszen olyan ez, mint egy izgalmas szerelmi történet. És az van talán bennünk, hogy mi lesz most? Mi történik most? Hát ha ez most megvásárolja a földet, akkor megy vele Rút is. Hát akkor nem lesz házasság Boázzal? Akkor nem lesz happy end? Nem fog beteljesülni ezeknek a szerelmes fiataloknak a vágya? És talán megmozdul bennünk az a kérdés is, hogy Boáz miért vállal ilyen kockázatot? Miért nem lehetett eltitkolni a dolgot? Minden bizonnyal már hónapok óta visszaérkezett Moab földjéről Naomi az ő menyével, tudjuk, hogy napról napra szedegette azokat a kalászokat, így éltek egyik napról a másikra. Hát ez a közeli rokon tudhatta, hogy itt van, hogy erre a földről jogosult, miért nem szólt? Mondhatták volna azt, hogy nem szólt heteken keresztül, hát akkor vegyük úgy, hogy ő nem is tart rá igényt, aztán Nosza, Boáz és Rút házasodjunk össze. De mégsem ez történik. Boáz azt mondja, hogy ő meg akarja kérdezni a rokont. Azért, mert ő nem megy tisztátalanul bele egy házasságba. Isten törvénye előrébb való. És ha Isten törvénye azt mondja, hogy a legközelebbi rokonnak kell utódot támasztani, akkor ezt így kell tenni. Ha ez a törvény, ennek kell engedelmeskedni. És számunkra talán ma már ez olyan furcsa, nehezen emészthető dolognak tűnik. Talán már nagyon megszoktuk a filmekből, és igazából legyünk őszinték, ez beszivárgott a hétköznapi szóhasználatunkba is. Nem kell olyan komolyan venni a törvényeket. Nem kell azt annyira szigorúan venni. Vagy egészen odáig is el szoktak menni sokan, hogy azért vannak a törvények, a szabályok, hogy megszegjük őket. És ehhez hasonló. Először talán csak filmekben láttuk ezeket, vagy hallottuk, de egyre jobban beszivárognak a hétköznapi életbe is. És hajlamosak is vagyunk e szerint cselekedni. Ó, ez nem olyan nagy dolog. Kis bűn nem számít. Kegyes hazugság javára van az embernek, és így tovább. De Istennél nem így van. Istennél ez nem így működik. És a hívő embernél sem lehet így. Tudom, hogy mit szeretnék, de ez csak akkor kell, ha Isten megengedi. És ha nem engedi meg, nem kell. Ha nem adja rá az áldását, törvénytelenül nem akarok hozzájutni. Ez van Boáz cselekedetében. Ez van abban, hogy még azon a hajnalon, azon a reggelen ott megáll a város kapujában, és várja, hogy jöjjön az a legközelebbi rokon. Tisztázni akarom a helyzetet. Én nem fogok csalással házasságot kötni. Nekem nem kell csalással a vagyon, mert nem csak embereket csapok be, hanem Istent is, és én olyat nem teszek. Hívő ember ilyet nem cselekszik, és Rút sem tiltakozik mindezek ellen minden bizonnyal. Nagyon fontos, testvérek, ez. Ahogyan azt a délelőtti istentiszteleten is hallottuk, rendkívül sokféle kísértés jelenik meg, így is jó, úgy is jó, ez is belefér, az is belefér, hát a keresztény embernek nem. Nem fér bele. Amit az Úr kijelentett, értünk és a javunkra jelentette ki, és nekünk ezt meg kell tartanunk. Végül a rokon nem vállalja a feleséggel együtt a földet. Azt mondja, hogy a föld az jó. A föld az szuper, az kellene, de a feleség az már nem. Rútra nem tartok igényt. Ha meg a kettő együtt jár, akkor köszönöm, nem kell a föld sem. Miért nem kell neki? Azért, mert ahogy elmondtam az elején, a születendő első fiú gyermek mindenképpen az Elimélek nevét kell, hogy továbbvigye. Onnantól kezdve ő is külön örököl. És valószínű úgy gondolta, hogy az a föld, amit ő megvásárolhatna most jutányos áron, később, amikor majd szét kell osztani az örökséget, sokkal nagyobb részt visz el az, aki majd születik ebből a házasságból, mint amennyit most hoz. Azt mondja, nem kell nekem ez. Erre nincs szükségem. Nem kell nekem ebből perpatvar, nem akarom én tovább osztani az örökséget. Itt van Boáz, akkor legyen a tiéd a föld is, és legyen tiéd ez a fiatal asszony is. Érdekes rokon. A vagyon kell, az azzal együtt járó felelősség, az azzal együtt járó teher, az nem kell. Arra nincs szükségem. Az előnyök kellenek, de a vele járó kötelességek nem. Mózes 5. könyvében, a 25. fejezetben, az 5-től 10. terjedő versekben éppen ezért fogalmaz Isten igéje ennyire keményen. Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfiúhoz. A sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. A születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak nevét Izraelből. De ha annak a férfinak nincs kedve elvenni a sógornőjét, akkor a sógornője menjen el a vénekhez a kapuba, és ezt mondja. A sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izraelben, nem akar engem elvenni. A város vénei hívják oda a férfit, és beszéljenek vele. És ha álhatatosan azt mondja, hogy nincs kedve elvenni, akkor lépjen oda hozzá sógornője a vének szeme láttára, húzza le a sarut a férfi lábáról, köpje szembe, és ezt mondja, így kell bánni azzal az emberrel, aki nem akarja építeni testvére háza népét, és nevezzék őt és háza népét Izraelben sarutlannak. Isten igéje azt mondja, hogy egy gyalázat, ha valaki ilyet cselekszik. Itt, ebben a történetben erre nem kerül sor, hiszen igazából Boáz is, meg Rút is azt szerette volna, hogy ez így történjen, nem történt meg ennek a férfinak a megalázása. De testvérek, nem lehet ezen olyan könnyen túlszaladni. Nem lehet olyan könnyen túlmenni ezen, mert ennek üzenete van a számunkra. Mégpedig az, hogy nekünk is van egy ilyen rokonunk, egy ilyen közeli rokon, aki igényt tart az életünkre. Igényt tart ránk. Igényt tart arra, hogy kivegyen, elvegyen az életünkből, de ne adjon semmit. Hogy kiszipolyozzon, hogy tönkre tegyen, és utána elhajincson. Ugye már is értjük, hogy kiről van szó. A sátán az, aki azt mondja, kell lesz nekem. Kell lesz nekem. Közel állsz hozzám. Nagyon közel. Tele van bűnnel az életed. Minden nap nekem szolgálsz. Amikor hazudsz, amikor lopsz, amikor tisztátalan gondolatokkal van tele a fejed, amikor rágalmazol, amikor megcsalsz valakit, mindig nekem szolgálsz. Igényt tartok rád. Kell lesz nekem. De nem adok semmit. Semmit nem adok. Csak mindent elveszek. Ígérgetni tudok, de adni semmit. Testvérek, olyan jó, hogy van valaki, aki éppen úgy, mint Boáz, odaáll, és azt mondja, hogy én viszont igényt tartok rá. Én igényt tartok az emberre. És én nemhogy elvenni szeretnék tőle, hanem adni neki. Isten annyira szeret bennünket, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust odaadta értünk. Mindent odaadott. Mindent. Nem kért cserébe semmit. Nem is éltünk 2000 éve. Nem adhattunk semmit, nem fizethettük meg, és nem is fizethetjük meg az Istennek az értünk való jóságát, szeretetét. Ő előbb szeretett bennünket. És hogyha ő így szeret minket, hogyha ő azt mondja, én megváltalak, én megvásárollak, és nem egy kis pénzen, hanem az ő drága vérén, akkor mi különösen is úgy kell, hogy cselekedjünk, mint Boáz. Nem érdekel, hogy mit mond a világ. Nem érdekel, hogy mi a trendi ma. Uram, neked akarok szolgálni, aki engem megváltottál, aki az életeddel fizettél azért, hogy a sátán karmaiból kiments engem. Valóban erre mutat ez a történet, mert látjuk, hogy mikor beteljesedik ez a szerelmi szál, akkor nagyon hirtelen kibontakozik belőle a mi Úrunk Jézus Krisztus családfája. Hiszen azt olvassuk, hogy Rút leszármazottja, a születő gyermek Dávid királynak a nagyapja lett, Rút maga Dávid királynak a déd nagyanyja, és tudjuk, hogy az Úr Jézus pedig a Dávidnak a leszármazottja. Ez a moábita nő, egy pogány nő, aki azt mondta, hogy szakítok mindennel, ami eddig nekem fontos volt, az én Istenem szeretetéért. Ugye azt mondja Naominak, a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Ez a Rút, aki hitből az Úr szolgálatába áll. És aztán ott van ez a Boáz, aki pedig egész életében az Úrnak szolgált. Ebből az engedelmes, tiszta házasságból ilyen óriási dolgok jöttek létre. Óriási utódok, leszármazottak, a mi Úrunk Jézus Krisztus is. És mi is, az engedelmes életünkkel, a Krisztusnak hálás életünkkel, ugyanígy áldásokat tudunk továbbadni és átörökíteni. Rút nem ismerhette az ő drága utódát, Dávid királyt. Sokkal hamarabb meghalt, mint hogy megszületett volna. És lehet, hogy mi sem fogunk tudni azokról, akik majd úgymond profitálnak abból a sok jóból, amit a mi engedelmes életünk szerez nekik. De csodálatos, majd a mennyei örökké valóságban, ha mi tudjuk, hogy a mi utódaink áldó imádságban adnak hálát a mi hűséges életünkért. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a szerelmi történetet, amely, mint a végére kiderül, nem is szerelmi történet volt igazán, hanem a hitben járásnak a története. De köszönjük, Urunk, hogy a hitben járásban benne van a szerelem is, az egymásra találás. Benne van az, hogy megtaláljuk a társunkat, akivel le akarjuk élni életünket, akivel egy életen keresztül egymás társai szeretnénk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a történet figyelmeztet rá, csak tisztán lehet elkezdeni és folytatni ezeket a dolgokat, a családi életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, önmagunkért, a mi környezetünkért, a családunkért, a szeretteinkért. Hadd legyen ilyen a mi környezetünkben is az élet. Szeretnénk, Urunk, így gyönyörködni a gyermekekben, az unokákban, ha vannak dédunokákban, akik szintén veled járnak, téged keresnek és neked engedelmesek. Délelőtt hallottuk, hogy milyen sok olyan kapcsolat létezik, ahol semmiféle elköteleződés nincsen, csak élnek évekig talán egymás mellett. Kérünk téged, Urunk, hogy mi először neked és aztán egymásnak is el tudjuk kötelezni magunkat. Nagyon könyörgünk és esedezünk, Urunk, a felnövekvő nemzedékért, a mostani fiatalokért. bűnbánattal valljuk meg, hogy talán mi sem adtunk nekik elég jó példát. Talán nem volt hiteles az élet. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk, és könyörgünk hozzád, hogy ne a mi vétkeink, hanem a te irgalmad szerint cselekedj velük. Könyörülj, Urunk, ezen a nemzedéken, ott, hogy megtalálják a mai fiatalok az életüknek a célját, az értelmét, a lényegét te benned. Így könyörgünk, Urunk, segíts bennünket veled járni, veled beteljesedni, téged magasztaló életet élni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.